Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 372-es számú éneket énekeljük evangélikus énekeskönyvünkből. 372-es ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 456-os számú éneket énekeljük liturgi énekként. Eke énekes könyvünk 456-os számú énekét.
Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallott a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.
Fájdalom,
szállj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger. Néha majd nem összeroskadom, híverő, de áll egy bűnös ember. Szállj meg, ó, bár méltó nem vagyok.
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Úr Jézus, bocsáss meg nekem, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen. Bánom, hogy engedetlen szolgád voltam. Kérlek, tisztíts meg engem, s teremts bennem tiszta szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Drága mennyei atyám, te, akinek a kegyelme végtelen, add meg nekünk, hogy tudjunk mindig bizalommal hozzá fordulni az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet fennállva hallgassa meg Istenek szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, 50. vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk Pál apostol Korintusiakhoz írt első levél 12. fejezetében, a 31. verstől a 13. fejezet 13. verséig a következőképpen. Isten igéjét a korintusi első levélből olvasom a 12. fejezet 31. versétől a 13. fejezet 13. verséig. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fúvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elvettem a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokban. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentek Egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvérek, első vasárnap lévén most is köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Nem hagyja bűnt pihenést, most le, ó, Emlékezz meg Teremtődről nyitúságot idején, mikor öröm és vidám kedv lakott a szíved mélyén, mikor szemed látásában kergettek a vágyai, nem látod az elközelgő ítéletnek napjai.
Emlékezz meg Teremtődről földi életeddel én, testi erő, ész, tehetség, nagy gazdagság idején, mikor nem látsz bűnt magadban, nem látsz sötét felleget, jönnek napok, mikor mondod, nem szeretem ezeket.
Emlékezz meg Teremtődről, mikor aláttál napot, mikor utol érnek gondok, szenvedések, sóhajok, mikor a halál angyala hívón integet feléd, meglátod azt, aki érted, oda adta életét.
Emlékezz meg Teremtődről, messze üzd a haragot, élj a drága kegyelemmel, amit néked ő adott. Az ifjúság és a hajnal, mint hiába valóság, adna szívnek még ma, annak kiút élet igazság.
Emlékezz meg Teremtődről, térj az Úrhoz, térj ma még, az ő szíve szeretettel, irgalommal vár ma még. Míg a nap nem sötétedik, kezd el az új életet, és ne engedd kárba veszni a mulandó éveket.
Köszönjük szépen, és kérem álljanak fel azok, akik elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket. Csak bátran álljunk. Gergő, gyere le addig. Lesz. Ildikónak kelljen fölvenni oda a tetőre. Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére is. Fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Isten tiszteletünket pedig a 385-ös számú ének eléneklésével folytassuk. 385-ös énekünket énekeljük. Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk a példabeszédek könyvében, annak is a harmadik fejezetében, az 5. verstől a 12. a következőképpen. Hát Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 3. fejezet 5. versétől. Így szól Isten igéje. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és mustárad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. De mint apa a fiát, akit kedvel. Ez Isten igéje. Kedves testvérem, hát ki ne szeretne közülünk megelégítetést, hogy megteljenek a csűrjeink, és aztán a must megfoljon a sajtóból. Hát ki ne szeretné, hogyha egészséges lenne a szervezete,
kéne szeretni a testének felüdülést, a csontjainak felüdülést, egészséget. Minden ember szívében megvan ez, és a világ egyik része alapvetően idáig jut el. Régi adoma szerint, amit a testvéreknek már elmondtam, ez nagyon tetszett, amikor valaki azt elmondta, hogy így oktatta az apa a fiát, hogy fiam, egészség legyen, a többit majd megvesszük. És valóban a világ egyik része így gondolkodik. Egészség legyen, meg pénz. Ha ez a kettő megvan, akkor igazából rendben van minden. Azonban az Isten azt szeretné, hogy az ő népe, az ő gyermekei ettől tovább gondolkozzon. Ne maradjanak meg ennél a kettőnél, hogy ha egészség és pénz van, akkor minden rendben van, mert hogy az élet nem ez. És az Isten szeretné az ő népét, az ő gyermekeit elvinni még mélyebb vizek felé, és szeretné, hogyha az életnek nagyobb mélységeit megismerhetnék. Magyarul aztán meg tudnák élni a teljes életet az ő gyermekei. Benne van természetesen abban is a gyógyulás, meg a megelégítés is, sőt, ahogy az Úr igéje biztat bennünket, hogy ő azt szeretné, hogy bőségben éljünk. Az Isten nem csak azt szeretné, hogy éljünk, hanem hogy bőségben éljünk, bővölködjünk. Persze ez a bővölködés, ez mindig relatív. Egy kedves ismerősöm, barátom írta ezt, hogy Erdélybe ment egy útvonal, egy túrára, motorkerékpár, és akkor jól elázott, megállt egy faluban, egy faluszéli háznál, és azt kérte, hogy hadd öltözzön már át, mert hogy teljesen átázott a ruhája. Persze a falubeliek azt mondta, jöjjön be, öltözzön át, és persze átöltözés közben már a háziasszony kiismerte a passzújlevest, mert hát főzött, és hogyha jön vendég, akkor megkínálja a passzújlevessel a vendéget. És hát a gazda nagy örömmel mesélte, hogy most kaptunk a szomszédból egy fél dinnyét, és hát az Isten mindig megadja azt, amire szükségünk van. És mondja ez a barátom, hogy úgy mondta ez az ember, mint hogy egy kocsiszekér dinnyét szállítottak volna be az udvarára ezzel a fél dinnyével. Tehát a megelégítetés az relatív. Van, akinek a kocsiszekér dinnye is kevés, van, aki meg a fél dinnyének úgy tud örülni, mint amit az Isten ajándékáként vesz, és a teljes megelégítetést adja. A faszújleves megvan, szomszédodott mellé egy fél dinnyét, jött egy vendég, és minden rendben van. Az Isten szeretné a bővölködést, szeretné a megelégítetésünket, szeretné a gyógyulásunkat is, de ezen túl még el szeretne vinni bennünket sokkal komplexebb életlátásra. És most, hogy elintette ezt az igét, itt böjti időszakra fordulva, amikor még a világ kicsit dobzódik, még most a farsang ideje van, és próbálják az emberek a böjtre készülve még ki táncolni magukat, meg kimulatni magukat, hogy majd a böjti szűk időszakban legyen mire emlékezni, vagy nem tudom miért. A lényeg az, hogy még most a világ dobzódik, még most a farsangokról jönnek a hírek, Isten pedig szeretné a figyelmünket ebben az időszakban is ráirányítani arra, hogy hogyan működik az ő világa, és szeretne bennünket eligazítani, az övéit, a gyermekeit, hogy aztán tudjunk az életünkkel mit kezdeni. Hogy néz ki, és milyen lehet valójában az Isten népének az élete, és az Isten mit szeretne ebben megvalósítani. Bizonyára sok minden megfogott bennünket ebből az igéből, és Isten megpendített egy-egy húrt, amikor olvastam ezeket a tanácsokat, hogy Isten hogyan szeretné a népét látni. És hogyha összefoglaljuk, akkor azon felül Isten szeretne egészséget is, meg megelégítetést, bővölködést is, ami ezen felül az Isten azt mondja, hogy ő meg szeretné mutatni azt, hogy ő szerető Úr, szerető Isten. És ez a szerető Isten szeretné az ő bölcsességét is odaadni az övéinek, az ő népének. És ha bölcsessége van az embernek, akkor szeretné ebben a bölcsességben megmutatni az ő útjait. Mennyivel csodálatosabb, így komplexen látni ezt, mint hogy kiragadunk belőle kettőt, amit általában a világ kiragad. És így egészében látni azt, hogy Isten hogyan szeretne bennünket megelégíteni. Tehát sokszor az Isten országával és az Isten rendjével nem tud mit kezdeni az ember, mert nem ismeri. Hogy hova tesszük ezt az igét egy világi ember elé, aki az Istent nem ismeri, akkor nem tud vele mit kezdeni. Hát nyilván kiragadja belőle azt, hogy jó, hát az Isten ad egészséget is, meg ad megelégítetést, hát akkor ez jó, ez szükséges, ez kell nekem. Mint ahogy az adom a beli atyafi is mondta, hogy legyen egészség, a többit majd megvesszük. Ha ez a kettő megvan, akkor alapvetően minden megvan. De hát, ha nem Isten nem ismerő ember, nem lát belőle többet. Nem vesz észre belőle többet. Mert vak. Mert nem lát. És ha nem látja a dolgokat, akkor nem is lehet számon kérni tőle. Akkor nem is várhatjuk el tőle, hogy felismerje ezeket a csodálatos összefüggéseket, hogy az Isten hogyan szeretné kiteljesíteni az ember életét. Olyan, mint amikor vakokat elvisznek egy-egy képzőművészeti tárlatra is, és elmesélik nekik, hogy milyen szobrot állítottak most itt ki, és annak a szobornak a kicsinyített mását, hogy kézbe is adják, és letapogatják a vakok. És bizonyára nagyon nagy élménye számukra, és nem tudom, hogy tudják elképzelni, mert még nem voltam vak, csak az egyik szememre egy nagyon rövid ideig, egy pár másodpercig, de hát aki még sohasem látta mondjuk az országházat. És akkor elmeséli neki valaki, hogy az országház így néz ki, kiépítette, mikor így, milyen hosszú, milyen széles, milyen magas. És akkor elmeséli, hogy milyen cirádás, milyen csipkézett az országház, és hány kapuja van meg hogy fekszik az épület, és aztán kezébe adnak egy makettet, és akkor úgy végig tapogatja, hogy mi van rajta. Bizonyára sok minden elérkezik hozzá az országházról, de mennyivel másabb az, amikor az ember látja azt a hatalmas monumentális építményt, mondjuk egy verőfényes délutánon, amikor kijönnek a színei, és ott van az épület a teljes valóságában előttük. Ez a vakember bizonyos információkat kap róla, de a lényeget igazából szerintem nem látja meg. Lehet, hogy sok minden mást észrevesz, amit a látó ember nem vesz észre. De hogy nem látja meg az egész valóságát, az biztos. Ilyen a lelki vakság is. Isten országának csodáját el lehet mesélni. Még akár kézbe is vehet az Isten országából valamit, mert meglát egy ember életet, és azt mondja, hogy hú, tényleg, ez az ember megváltozott, ez az ember kicserélődött, ennek az embernek a gondolkodása is átalakult. De nem tud vele mit kezdeni, mert vak. Csak hogy amíg a testi vakságból sok esetben nincs kiút, a lelki vakságból mindig van kiút. Mert Jézus magáról mondta ezt, amikor eljött föld életében szolgálni ide közénk, hogy azért jöttem, hogy a vakoknak megnyissam a szemét. Azért jöttem, hogy a vakok lássanak. Jézusnak ez volt a küldetése. Ő nem azért jött, hogy a vakon születettet meggyógyítsa. Nem csupán azért jött, hogy a vakon születettet meggyógyítsa. Meggyógyította azt is, megmutatta, hogy isteni erő van a birtokában. Ő az Isten fia, ő maga Isten. Ő azt is meg tudja gyógyítani, aki sohasem látott. Tud neki látást adni. Olyat tud neki adni, ami még sohasem volt a birtokában. De nem azért jött, hogy a vakon születettet meggyógyítsa. És sokkal mélyebbre és sokkal tovább ment. Ő elment egészen a Golgotáig, elment egészen a kereszt halálig. Azért, hogy megváltson. Azért, hogy az egész világnak látást adjon, és kihozza a vakságból az Isten ismeretre. Hogy megismertesse velünk azt, amit egyébként emberi szem soha meg nem láthat. Emberi ész soha föl nem foghat. Meg nem tapasztaljuk, még a szív sem tudja befogni azt, amit az Isten megmutat nekünk. Meg tud mutatni nekünk. De hogyha eljön az életünkben az a fordulat, amit a Szentírás nem mással vesz, nem mással ír le, mint a megtérés. Ezért hív bennünket mindig megtérésre. Térjetek meg! És hogy ezt a két lépcsőfokot látjuk ebben az igében, vagy ige kapcsán, amit fölvázoltam, hogy az emberek szívében ott van a vágy az egészség után, meg a pénz után. A világ egyik fele ezt fogja meg, mint értéket. Ezeknek szól az Isten hívás, hogy térj meg! Én rá szeretném nyitni a szemedet az én országom valóságára. Mert nem ennyi az én országom. Nem ennyi az én teremtettségem. Nem ezt teremtettem én csupán. Sokkal többet kínálok neked. Ezért csodálkozott rajtam egy hajléktalan még a 80-as években a Moszkva téren, amikor odajött hozzám, hogy adjak már neki egy százast. Mondom, ember, sokkal többet tudok magának adni. Rám nézett. Lehet, hogy már ketyegett a fejéről, hogy 1000, 2000, 10000 forint. Sokkal többet tudok adni. Én el tudom magának mondani, hogy az élete hogyan jöhet rendbe. Ezt legyintett is ott hagyott. De sokszor vagyunk ilyen vakok. Amikor ott van előttünk valami kis konc, apró kis 10000, 100000, 1 millió forint, És ott van előttünk az örök életnek a lehetősége. Amikor az Isten az egész életet meg szeretné nekünk mutatni, rá akarja nyitni a szemünket, hogy hogyan tudod megélni az életet. És sokszor elutasítja az ember, mert fontosabb neki az, hogy legyen a zsebében valami, vagy fontosabb az, hogy egészsége legyen. Fontosabb az, hogy meggyógyuljon valamiből. Fontosabb az, hogy kijöjjön valamilyen betegségből. És nem látja meg, hogy az Isten mit szeretne neki adni. Az Isten el szeretne bennünket vezetni az ő ismeretére, hogy meglássuk, hogy ő szerető úr. El szeretne vezetni arra, hogy ő bölcs gondolkodással tudna megáldani, és el szeretne bennünket vezetni egészen a benne való bizalomig. De az első lépés az, első kérdés az, hogy volt az életedben megtérés, életújulás? Volt az életedben ráébredés arra, hogy az egész életed elveszett és semmit sem ér, az élő Úr Jézus Krisztus váltsága az ő által adott új élet nélkül semmit sem ér. Legyen tele a zsebed pénzzel, és legyél napkegészséges. Le tudod ellenőrizni, volt-e az életedben megtérés. Ha ez a két dolog a fontos csupán a egészség meg a pénz, akkor nem volt az életedben megtérés. Ha ezen fölül, nem tudsz ezen fölül emelkedni. Ha nem lesz fontosabb az, hogy kicsoda az Isten, hogy egy szerető Isten bölcsességet tud adni, vezetni tud, meg tud áldani. És persze ez az Isten néha megdorgál, néha elvisz nehéz utakra. Néha olyan helyzetbe hoz, hogy emberileg nem látod a kiutat. De nem terhel erőn felül, mert akkor is, amikor a nehézség ott van az életed, a kimenekedés útját megmutatja. Ez az első lépés tehát. Látod-e, hogy megvolt az életedben a megtérés, az életgyónás, az újjászületés. És Jézus így hív a vakságból a látásra, a halálból az életbe. A második lépés fontos azok számára, akik már ezt az Istent ismerik. Akik ezen a megtérésen, életújuláson átléptek. Amikor az Isten szeretné megmutatni azt, hogy kicsoda ő valójában. Meg szeretné mutatni, hogy ő szerető Úr, és ezért megfenyít, megdorgál. Ahogy a 12. versben, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. De mint az apa a fiát, akit kedvel. Többször elmondtam már a testvéreknek azt a példát, amikor valakik rendetlenkedtek ott még Sámson házán a fiú barátaikkal, és valami nagyon nagy galibát csináltak, beparancsoltam a gyerekeket oda a konyhába, vigyázva várta magát mind a három gyerek, kettő nem a miénk volt, egy a miénk. És akkor mondtam a kettőnek, hogy nem jó dolgot csináltatok, ez nagyon veszélyes dolog, menjetek haza, mondjátok el apátoknak, hogy mit csináltatok. És akkor vajt maradtok előttem, és őt úgy elnadrágoltam, vagy egy füles kapott, nem tudom, de megfenyítettem. Mert ő az én fiam. Mert én szeretem őt. És nem szeretném, hogy olyan veszélyes dolgon menjen bele, ami aztán az életébe kerülhet, vagy nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. A másik két gyereket nem bántottam, mert nem az én gyerekeim. Azokat mondta, hogy menjen haza, és beszéljen az apjával, majd az apja megfenyít. Az Isten így von magunkat, vagy így von bennünket is magához. És néha elfenekel, néha ad egy pofont, néha berekezt egy szűk közegbe, és hirtelen azt hiszük, hogy minden bezárult körülöttünk, és nincs kiút, azért, hogy fölismerjük, hogy ki vagyok én, és kicsoda ő. És meglássuk az ő szeretetét azokban az eseményekben is, amelyek egyébként lehet, hogy rosszul esnek abban az időben. Hogy meglássuk a szeretetét akár a dorgálásban, vagy a fenyítésben is. És meg tudjuk köszönni. Köszönöm, Uram, hogy te helyre tettél. Hogy nem engedtél tovább azon az úton. Hanem adtál egy nagy fülest. Hogy észhez térjek. Hogy adtál egy gondolkodási időt. Mert berekeztettél valamibe. És el tudtam gondolkozni az életem fölött. És nem engedtél abba a csávába, amiből aztán rettenetesen nehéz lenne kijönni. Az Isten tehát szeretné tisztítani a látásodat, szeretne mélyebb vizekre vinni, ahol mélyebb megtapasztalásokat szerezhetsz, erőt meríthetsz, új felismerésekre juthatsz, és tovább juthatsz az életedben. Szeretnél egészséget? Azt mondja az ige itt a 7. versben, féljed az Urat, kerüld a rosszat. Ne tartsd bölcsnek magadat. ez az egészségnek a titka? Hát azt hittük, hogy a gyógyszerben vagy az orvosban van az egészség. És az igen, meg azt mondja, hogy féljed az Urat. Az Isten félelem mit jelent az életünkben? Nem azt jelenti, hogy rettegek tőle, na már megint mit talál ki az Isten ellenem, hogy fenyítsen, vagy rosszat tegyen ellenem. Az Isten félelem nem ez, hanem az Isten félelem az, hogy én látom az ő hatalmas voltát. És az én picinségemet, az én elveszettségemet. Meglátom azt, hogy az Isten mennyire csodálatosan és tökéletesen alkotta meg ezt a világot, és mennyire szeretne ebben a tökéletes világban engem elhelyezni és megáldani. Hogy figyelme van rám. Ez az Isten félelem, amikor erre ráébred az ember. Féljed az Urat, és hogyha az ember ilyen ismeretben van, vagy ilyen kapcsolatban az Úrral, akkor kerülje a rossz szerep. Mi a rossz? A rossz az, ami nem az Isten akarata. Legyen az akár humánusan jó is. Ami nem az Isten akarata, az nem jó. Féljed az Urat, ismerd meg őt, keresd az akaratát, cseleked az akaratát, és akkor egészséges leszel. Akkor fölüdül még a csontod is. Hú, de nagy kör ez. De az alapja az, hogy ne legyél fölfuvalkodott. Az alapja az, hogy én föl ne fuvalkodjak az ismeretemmel. De sokszor tapasztaljuk azt, de sokszor vesszük észre, hogyha valaki egy kis ismeretet szerez, abban a pillanatban már fölfuvalkodik. Már megítéli a másikat. Mert ő megismert valamit. Régi történet, ez a magyar tanárom, középiskolai magyar tanárom mesélt, hogy amikor ő ment a középiskolába, és akkor még a pedellusoknak nagyon nagy hatalma volt, akkor beléptek az épületbe, ott volt az iskolának a pedellusa, a kisgyerek mondja a tanár úr, hogy ott állt előtte, szülei mögötte, és a pedellus azt mondta, Niámit buktatunk is. Így ment tovább remegő térdekkel a felvételi vizsgára. A pedellus tudta, hogy a gyerek még ismeretlen ebben az intézményben, tehát ő, ha azt mondja, hogy mi még buktatunk is, akkor megijedt tőle a gyerek. Mikor végzős lett ez a gyerek, akkor már nem félt a pedellus ilyen intésétől. A pedellusnak akkor megvolt a maga feladata, de már az ilyen intéstől nem fél, mert tudta, hogy nem ő buktat. De sokszor van keresztények között is, hogy egy szint is ismeret, amit az Istentől ajándékba kapott. Már nem sokkal később másik ember fején landol, mert jól fejbe vágja a másikat, hogy ő már ezt tudom, én már ennek ismeretében vagyok. Ilyenek voltak a farizeusok, akit Jézus Krisztus nagyon komolyan megfed. A farizeus és a vámszedő története. Amikor a farizeus veri a mellét, hogy köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan. Amikor a farizeusok kioktatják még Jézust is, hogy mit szabad tenni, meg mit nem szabad tenni. Mert van egy picin kis ismeretük. Mert valamit már sejtenek. Valamit megtanultak, vagy megtanítottak nekik. És ők már rögtön vágják is a másik fejéhez. Ne legyél fölfuvalkodott. Mert ha fölfuvalkodott leszel, akkor el fogod veszíteni az egészségedet. El fogod veszíteni a tökéletes voltodat. Így jártak egyébként a főpapok is Jézus Krisztussal szemben, hogy azt gondolták, hogy nekik azért, mert van ismeretük, meg van tekintélyük, ezért megítélhetik még az Isten fiát is. Nem vették észre, hogy az élő Úr van előttük, és ők mondták a saját valóságaikat. Nehogy felfuvalkodott légy, mert ez az egészségnek a titka. Ne tarts magad bölcsnek, ne tarts bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerülj a rosszat. Gyógyulás lesz ez a testednek. Ezért mondja az Úr, hogy gyógyulás, ez egy nagyon komplex folyamat. És sokszor azt gondoljuk, hogy a gyógyulás az az, hogy kicserélik bennünk azt, ami rossz, vagy adnak valamiféle gyógyszert, vagy orvosok valamiféle rossz folyamatot megfordítanak az életünkben. Csak hát a maradandó városunk nem itt van. Mi nem egy ilyen kicserélt alkatrészű droiddá kell váljunk itt a Földön, hanem testi-lelki egészségben eljutni addig, amíg az Isten azt akarja, hogy itt maradjunk a Földön. De nem itt van a maradandó városunk. Innen el fogunk költözni. Ki hamarabb, ki később. Nem tudjuk, hogy hogyan. És a gyülekezetünkben meghalt egy férfi, bement a kórházba, mert eltört a csontja, és két nap múlva meghalt. félmérgezésben. Maga egészséges volt. Nem akart tűnni, meghalni. Nem is gondolt rá senki. És mégis megtörtént. És aztán lehetne sorolni, hogy hányféle élettörténet van, amikor váratlanul, hirtelen beköszönt a halál, és el kell menni ebből a lépből. Én is, hogy kórházban voltam most, és sok nehézségen, meg mélyponton mentünk keresztül, mondhatom ezt Pancsával együtt, mert hisz ő is mellettem volt mindig, amikor a nehézségek voltak. Nagyon sok mindent meg lehetett tapasztalni. Tehát azt, hogy nem az orvosok gyógyítanak meg. Az orvosok valamit befolyásolhatnak, de nem ők változtatják meg a folyamatokat. Nem tudják uralni. És ezt olyan megdöbbentő volt tapasztalni, ez tényleg így van. Ők a tudásuk szerint jól-rosszul tudnak segíteni. De igazából a megoldást nem tudják megadni. Mert ők is szétteszik a kezüket, amikor arra van szó, hogy mi okozta, vagy mitől jött ez. Hát nem tudjuk. Valamit aztán adunk rá, hogy talán kicsit jobb legyen. De nyilván nem hiába való volt ez az én életemben sem, mert az Isten most kivont egy hónapra a forgalomból, volt idő elmélkedni, gondolkodni, ezekről, amik itt vannak ebben az igében is, hogy bölcsnek tartom én magamat, fölfuvalkodtam én valamiben. Bíztam én az Úrban teljes szívből, vagy magam szabtam az utaimat. És az Isten nagyon komolyan odaállít, megdorgál, megfenyít, igazgat, és ki szeretne emelni abból, amiben vagyok. És olyan jó volt látni azt, hogy mellettem is ott voltak emberek a kórházban, akik különböző élethelyzetekből jöttek. Futott az egyik atyafi egy aranyos ember, aki nem volt túl képzett ember, egy falusi környezetből jött, de úgy gondolta, hogy az életét nagyon jól éli. Erős, okos embernek tartotta magát, volt pénze is, vállalkozóként dolgozott. És most már levegőt is alig kapott ott mellettem. Tönkrement a szíve, műtötték már a tüdejét, szívét, lépét, veséjét, mindenét, amit csak lehetett, de már alig működött a szíve, alig kapott levegőt. És akkor beszéltem neki arról, hogy igen, az ember úgy gondolja, hogy amíg ereje van, pénze van, meg esze van, addig meg tud oldani mindent. Csak hát elhoz az Isten az életünkben olyan helyzeteket, amikor ott vagyunk kiszolgáltatott állapotban. Azért, hogy megmutassa, hogy nehogy azt gondoljuk már, hogy mi meg tudunk mindent oldani. Hogy forduljon oda a gondolkodásunk, amiről ez az ige is beszél. Hogy szükséges néktek újonnan születnetek. Szükséges néktek megismerni a Teremtőt. És ahogy beszélgettem ezzel az emberrel, erre kezdett el bólogatni, hogy így van bizony. Én is azt hittem, hogy, mondja ő, hogy amíg erőm van, amíg pénzem van, a vállalkozás is, akkor aprították a fát, a vágyunk kisiparos volt. Mindent meg tudok csinálni. Megveszem a gyerekemnek a házat, elintézem az orvost, megfizetem ezt, azt, amazt. És most ott voltak az orvosok, és nem tudnak vele mit kezdeni. A víz szorította a szívét, tele volt a lába, és rájött, hogy nem ők adják meg a megoldást. És aztán ott volt mellettünk levő szobában egy másik ember, aki még ott voltam, 3 napon keresztül haldoklott. Nyögött, és haldoklott. És végig hallgatta az egész szoba, hogy mi lesz ezzel az emberrel, hogy mi is ide jutunk, majd ott fogunk nyögni egy ágyon. Rendeztem én mindent az életemben. Valóban ott van az én életem az Isten kezében. Vagy valami rendezetlen életút után fogok valahogy kiszakadni ebből a világból. Tehát jó volt ott állni az Isten előtt, és jó volt ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben is lenni. Amikor érezte az ember, hogy semmi sem függ tőlem, meg még az orvosoktól sem. Itt az Isten majd fordít valamit, vagy ad valami megoldást, és aztán vagy élünk, aztán vagy meghalunk, mert hát ez benne van a pakliban. De az Isten azt szeretné, hogyha még itt a földi létben vagyunk, addig bővölködjünk, meg egészségesek legyünk, meg lássuk az ő szeretetét, és az ő bölcsességét, meg az ő útmutatását is. És hogyha ez így lesz, akkor megéljük azt a teljes életet, amit nekünk szeretne adni. De higgyék el a testvérek, hogy nagyon jó az, amiről egyébként Péternek beszél Jézus, hogy amíg fiatal vagy, odamész, ahol akarsz, felövezed magad, odamész, ahol akarsz, és amikor megöregszel, mások öveznek fel, és oda visznek, ahova nem akarsz. És amikor oda visznek, ahova nem akarsz, akkor tapasztalod meg, hogy Isten az egyedüli segítséged. És jó mosolyogni magadon, hogy azt hitted, hogy te majd egész életedben azt fogod tenni, amit akarsz. A kiszolgáltatottság ott jó volt átélni, így utólag. Nyilván, amikor benne volt az ember, akkor összeszorult a szíve. És el kellett gondolkozni azon, hogy húha, itt van a vég, tehát most tényleg el kell menni, aztán viszontlátásra, vagy van még lehetőség? Az Isten ad még lehetőséget, vagy lezárult ez az időszak. És olyan jó volt azt is látni, hogy ott a kórházban mások, akik egyébként szitták az Istent, meg fütyültek az egészre, amikor hallották, hogy az Istennek azonban terve van az ő életükkel, és akkor úgy füleltek, figyeltek. Lehet, ha az utcán találkozunk, vagy a munkahelyen, akkor nem figyelnek rá, mert dolgoznak és mennek, mint a rakéta, mert erejük teljében vannak. De ott, a kórházban, ott abban a kiszolgáltatottságban megnyílt a szívük. És megérthették azt, hogy Isten az egyedüli megoldás. Nem mondom, hogy megújult a Krisztusban, mert annyi időn nem volt, hogy mindezen átfusson az emberek szívén ez a gondolat, de ott lehetett elültetve egy gondolat, egy ige, hogy az Istenre figyelj, és az életed teljesé lehet. Tehát nekünk is az a fontos, hogy megértsük, Krisztusban meg kell újulnunk, ha nem újultunk meg, akkor nincs alapja az életünknek. Ha megújultunk, akkor pedig engedjük, hogy az Isten fontos legyen számunkra, féljük az Urat, engedjük, hogy dorgáljon, ne reklamáljunk a dorgálásával szemben. Engedjük, hogy neveljen, engedjük, hogy folyamatosan mutassa az utat, és ne engedjük, hogy fölfúvalkodjon az énünk, akár az ismeretünk is, akár a dicsőségvágyunk is. Szereted az Urat? Szereted az intését? Még amikor a Kisterenyei Állami Nevelőintézetben szolgáltunk, és ott a cigánylányok jöttek oda, hogy jó, Misi bácsi, de jó lenne, hogyha maga lenne az apánk. Mert hát énekeltünk, beszélgettünk, szerettük őket, és mondtam nekik, hogy tudjátok, hogyha a gyerekeim lennétek, akkor néha el kellene, hogy fenekeljenek benneteket. Mert egy apa a gyerekeit szereti, és azért neveli. És akkor már húzták a fülüket, hogy húha, fenekelés is lenne belőle, hogyha Misi bácsi lenne az apukám. Ők azt gondolták, hogy az apának az a feladata, hogy körbölelje és szeresse a gyerekeket, és akkor majd ők fölnőnek úgy, ahogy gondolják. És az Isten sem ezt gondolja. Az Isten is azt szeretné, hogy le legyen metszve rólunk az, ami vadhajtás, hogy termő ágak jöjjenek elő az életünkből, és meg tudjon az Isten gazdagítani bennünket. És tiszteld az Urat, így mondja az ige, egész vagyonodból. Tiszteld a vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Valaki azt mondta, de hát nekem kevés a fizetésem, hogy az Úrnak is adjak belőle. Szélbúcsú barátom mondta ezt annak idején neki, hogy a kevésből kevés a tized. A kevésből a tized is kevés. Akinek sok a jövedelme, annak sok a tizede. Az Istent egész vagyonokból tiszteld. Mennyire fontos számodra az Isten országának épülése? Zimány Józsi bácsinak mondta ezt valaki, hogy Józsi bácsi, csak nem a gondolod, hogy a világ teremtőjének, a világ urának az én kevés pénzemre lenne szüksége. Józsi bácsi nagyon leszitta azt az embert. Hát mi az, ami a tiéd? Mi az, amit nem kaptál az Istentől? Hát az a 90% se a tiéd, ami megmarad. Azt is ajándékba kaptad az Úrtól. Az a tized, amit az Úr céljára adsz, az a jelképes adomány, hogy hálás vagy az Istennek arra, azért, hogy téged megtartott, megáldott, és az életedet viszi. És hogyha mindezek megvannak az életedben, akkor lesz bizalmad az Úr felé, és ha lesz bizalmad az Úr felé, akkor ő fogja egyengetni az ösvényeidet is. Amen. Csendesedjünk el, mindenkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy. Te körbeöleled az egész világot, benne az egyének életét is. Köszönjük, hogy az enyémet is, meg a testvéreimét is. Köszönjük, Urunk, hogy te szerető Isten vagy, aki bölcsességet, világosságot adsz. Aki megnyitod a vakoknak a szívét, vakoknak a szemét, hogy látván lássanak. Hogy megtapasztalhassák mindazt, amit te szeretnél a világban nyújtani nekünk. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, Urunk, hogy neked engedelmes a te országodat vágyó, országodat megismerni vágyó, akaratodat cselekedni vágyó emberek legyünk, hogy aztán az egész világ megismerhessen téged, a te akaratodat, a te megváltó kegyelmet. Így áld meg a mai Isten tiszteletünkben is, Urunk. Hadd járuljunk eléd, hálaadással. Amen. Kérdezem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Mai délutánunkon Görögszálláson lesz 15 órakor Isten tisztelet. Görögszállásra is várjuk azokat, akik oda el tudnak jönni az Isten tiszteleti közösségbe. Hétközi alkalmunk a csütörtöki biblióra, amit említek a testvéreknek, 17 óra 30-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk bibliórai közösségbe, Istennel és egymással való közösségbe a Szentírás megismerésére. Mai vasárnapon fejeződik be az ifjúsági hétvége, amely a 18 év felettieknek lett meghirdetve. Az Úr adjon sok áldást azoknak, akik ott voltak, szolgálóknak megnyugvást az Úr munkájában, a résztvevőknek pedig épülés, növekedést az Isten országában. Március 11-től ugyancsak Pilis Csabán az Eke szervezésében ifjú családosok hétvégéje lesz, amelyre szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Ezek az alkalmak azok, amikor a fiatal családok együtt lehetnek az Isten igéje mellett, és találkozhatnak egymással az ország különböző pontján élő, az Ekéhez valamilyen szinten kapcsolódó fiatal házasok, fiatal családok. Nyilván előkerülnek a gyereknevelési kérdések is, és előkerülnek a gyülekezeti kérdések. Akik szeretnének erre a hétvégére menni, azt még megtehetik, jelentkezzenek interneten, vagy akár rajtunk keresztül is. 13-ától női csendes hét lesz, amelyre bátorítjuk az asszony testvéreket, hogy induljanak, és az Isten nagyon meg tudja áldani ezeket a csendes heteket. Az imádságlap itt van a hírlevelünkben, a testvérek szívébe. Ajánlom ezt, hisz nagyon fontos, hogy tudjunk egymásról és hordozzuk egymást imádságos szeretetben. Számomra is nagy erőt jelentett az, amikor ott a kórházi ágyon tudhattam azt, hogy a gyülekezetben sokan imádkoznak azért, hogy Isten megállhassa az orvosok gyógyszerét, kezelését, és megadhassa nekem azt, ami pedigért odavitt a kórházi ágyra. És jó volt azt is tudni, hogy az országban sokan imádkoznak, meg aztán a határon kívül is, és jöttek olyan híradások, hogy imádkoznak az amerikai testvérek is, meg imádkoznak a norvégok is, tudják, hogy mi történt velem. Jó látni ezt egy ilyen egészben, egy ilyen picinek lenni, hogy sokan gondolnak egyszerre ránk. Egyszerre ránk, és azok, akiknek szüksége van erre, azok igazán Isten szerepelnek. Persze, hogyha hallunk másokról, akkor a listán kívül is oda tehetjük az Úr elé őket. Hát nagy öröm itt állni a szószéknél a testvérek előtt már így egy hónap után lassan, mert hisz január 30-án vasárnapon hirtelen kellett elmennem a kórházba, illetve vitt a mentő. Nem számoltam még szombaton este arra, hogy a vasárnap Isten tiszteletet nem én tartom. Esetre nagy köszönet a gyülekezetnek, és hát benne azoknak is, akik, különösen azoknak, akik szolgálattal álltak előnyünk, hogy felügyelünk is. István vasárnap hajnaltól még készült az ige hirdetésre, hogy ideállhasson a testvérek elé egy ige szolgálattal, miközben engem ott az intenzív osztályon kezeltek. Befibrillált a pitvarom, aki nem hallotta volna még, és ez a pitvar fibrilláció egy nagyon magas vérnyomással is társult, úgyhogy 210-es vérnyomással vittek akkor kórházba. Azon dolgoztak, hogy helyreálljon a szívritmusom, meg a vérnyomásom lejjebb jöjjön. Ezt egy-két napon belül helyre tudták tenni, és utána egy gyógyszerbeállításokat csináltak, amely után, mikor hazaengedtek, azt gondoltam, hogy akkor minden rendben van, csak hát a gyógyszerek elvitték a vérnyomásomat először nagyon le. Egyik vasárnapon, a második vasárnapon, februárban 60-as vérnyomással vidd a mentő, mert annyira lement, hogy már létezni nem bírtam, szédelektem, feküdni is alig bírtam. A kórházban aztán próbáltak valamit csinálni velem, erre mondtam én azt, hogy nem tudják befolyásolni a folyamatokat, az orvosok sem tudják, hogy mi az oka. Adnak valamit, amire azt mondják, hogy talán használ, talán működik. Itt a testvéreknek elmondtam talán már, hogy nem vagyok normális ember, mert hogy a normális ember adagja nálam nem jól működik, szélsőségekbe visz el. Ezért valami speciálisat kell nekem kitalálni. Hát most ezen az elmúlt héten tapasztaltam meg azt, hogy már úgy éreztem, hogy most már talán jobban vagyok, beállt normális a vérnyomásom, amikor szerdán este és csütörtökön este hirtelen elkezdett fölfelé menni, és a 200-as magasságban már ilyen hirtelen beavatkozásokat kellett itthon csinálnunk. Csütörtökön a bibliórára készültem, a hónam alatt a Bibliával már jöttem kifelé, mikor éreztem, hogy kicsit nyom a tarkó, megmértem, már akkor 170 volt, és pillanatokon belül ment 200-ra. És amikor próbáltuk ezeket a hirtelen beavatkozásokat csinálni, akkor elkezdett lemenni, és aztán megint elkezdett fölfelé menni. Úgyhogy 9-re megint ott voltunk a 200-as vérnyomásnál, amikor megint lement egy picit, és megint elkezdett fölfelé menni. És akkor most mit csináljunk? Hát meddig lehet ezeket a hirtelen bevett gyógyszereket, meg ezeket a spréket nyomogatni, és hát tényleg ott voltunk, hogy Uram, betudod, hogy mit a megoldás, adjál megoldást, békességet ebben a helyzetben, és hát így éjfélre aztán lecsendesedett ez a nagy ugrálás. És akkor kérdeztem az orvosokat, hogy mi az oka, akkor széttárják a kezüket, és azt mondják, nem tudják. Mert nem volt olyan, hogy fölidegesített valaki, és akkor fölmegy az embernek a pumpa. Mert akkor tudjuk, hogy azért ment föl, mert valami fölidegesített. De nem volt semmilyen az életemben, és mégis fölszaladt. Tehát ezek jó tanulságok arra nézve, hogy nincs a kezünkben semmi sem. Tehát mezítelenek vagyunk, és semmiféle befolyásunk nincs ezekre. Hogy aztán mi lesz a végkimenete, hogyan ad az Isten ebben megoldást, és hogyan lesz ebből egészség, azt én nem tudom, de egyet tudok, hogy az Úr kezében van az életünk ideje, és az erő is tőle jön. Aztán most itt vagyok, reménységem az, hogy most már nem lesz vasárnapi kimaradás, de sosem lehet tudni. Ezért vagyok még a listán, a második helyezett az imádságlistán, úgyhogy a testvérek hordozzák imádságban azt, hogy az Isten tudja elvégezni bennem azt, amit szeretne, és vissza tudjak állni a szolgálatba, mert hát több meghívást is kaptam a bőjt időszakban, hogy menjek szolgálni különböző gyülekezetekbe, amit még mindig függőbe tartok, mert hát illetve azt mondom, hogy megyek, csak hát mi lesz addig, még azt meglátjuk. Tehát köszönöm azoknak, akik oda gondoltak a nehéz helyzetemben, hogy mind engem, meg hát persze Pancsa nincs itt, a feleségem nincs itt a listán, de ő is hadd legyen az imádság témája, mert
sokszor nagyon erős asszonyként állt mellettem, amikor nagyon nehéz volt a helyzet, jó volt látni, hogy nem esett kétségbe, nem kezdett el hisztériázni, hanem segített abban, amiről tudok. Úgyhogy így készüljünk az úrvacsorára. Elengedett kézzel, semmit sem a kezünkben tartva, hogy az Úr meg tudjon áldani bennünket. 171-es éneket énekeljük az úrvacsorára készülni. Az Úrban most, amikor az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, hallgassuk meg a 10 parancsolatot.
Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopd. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kíván fele barátod házát, ne kíván fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát.
Mert én az Úr féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostol ezt tanítja, ha azt mondjuk nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e?
Vallod.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszen.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú éneket énekeljük az úrvacsora liturgiája, kéliturgi énekeként, 257-es számú éneket. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékéltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatára. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jeltek éve minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Vegyétek! Ez a mi Jézus Krisztus.
ti életetek. És sok a kérdésre. Bocsánat.
Az igaz. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Az Úr Jézus Krisztusnak szól. Békesség néknek.
54.
szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitbe. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek! Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
139.
Thank you. szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Úr Jézus Krisztus. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged minden ható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Yeah. Szevó.